Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. helyünkön maradva imádkozzunk, hajtsuk meg a fejünket. Dicsőítünk és magasztalunk téged, édesatyánk, Jézus Krisztusért, a te egyetlen egyedért, ami szerelmetes megváltó Urunkért. Köszönjük, hogy a te akaratod, a te terved tökéletesen valóságra vált, az ő jövetele, az ő halála, az ő feltámadása, az ő hazamenetele által, és tudjuk, hogy visszajön értünk, hogy elvigyen az ígéretnek helyére oda hozzád. Légy áldozó szent lelked itt van, és ő az, aki Jézusról bizonyságot tesz, ő, aki az ígét megeleveníti, aki a szívbe eljuttatja. Légy áldott, Uram, a te lelkedért, hogy munkálkodik hatalmasan, győztesen. Légy áldott, Uram, azért, hogy a mi életünket is megszólítottad, és kijelentést adtál a te végzésedről, hogy tetszett neked, hogy a mi életünket a magadénak formáld. Légy áldott, hogy tetszett neked, hogy minket kihoz a halálnak, a kárhozatnak, a sátánnak, a bűnnek a rabságából, és neki ajándékozza a fiadnak, hogy életünk legyen benne általa. Köszönjük, hogy újra és újra megszólal te igéd azokért a szívekért, életekért, akik nem ismerik még végzésedet, döntésedet, hogy megismerhessenek téged. Köszönjük, Urunk, hogy közben jót teszel velünk, és irgalmasságot cselekszel velünk, akik már a tieid lehetünk a te kegyelmedből, hogy mi is halljuk, sőt, mi is mondhatjuk a te akaratodat. Arra kérünk, hogy szent lelkeddel munkálkodj hatalmasan itt, adj újjászületett életeket, adj szentségben járókat, szenteket, adj bizonyságtevőket, aminek az életük se drága, csak hogy az evangéliumot hirdethessék. Áldj meg ígéreted szerint. Amen. Az élő Istennek igéjét olvasom. Péter apostolnak az első levele második részéből, a 9. versnek egy rövid szakaszát. A sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Először hadd mondjam el, hogy a sötétség fogalmáról a Szentírásnak nagyon sokfajta tanítása van. Jelenti a sötétség azt, amit mi is ismerünk, hogy odakint elborult, besötétedett, beszürkült, vagy egészen minden fekete. De a Szentírás ezt használja a legkevesebbet. Mert ez mindenki számára olyan egyértelmű. És éppen ezért, mert ez egyértelmű, hogy létezik a sötétség, amiben nem lehet látni, amiben nem lehet tájékozódni, ezért használja mélyebb mondani való kijelentésekor is az Isten igéje. Jelenti a sötétség a Bibliában azt, hogy valami titkos, elrejtett. Valami, amit senki nem lát, mert titokban van, a sötétségben van. Ilyen például az embereknek a gondolata, hogy előttem, hogy ki mire gondol, titok. Nagyon sokszor házas párok között is titok, hogy mi a másik gondolata. Mert a másiknak elrejtett részében itt a gondolatai az agyában születnek, és nem lehet tudni, hogy a szája azt mondja-e, amit tényleg gondolt. Láttam már mosolyogva közlekedő embert, akinek igen gyilkos gondolatai voltak. Nem kell messze mennem az emlékeimbe, elég, hogyha visszaemlékszem egy-két tükörben nézésre. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy ami nem felfedezhető, nem könnyen utolérhető, rejtett titkos, a sötétségben van. A szellemi sötétséget is sötétsége jelöl a Szentírás, hogy valaki az Isten országa dolgaiból az égvilágon semmit nem ért. Semmit. Fogalma sincs, hogy ki az az Isten, fogalma sincs, hogy hogy szeret az Isten, fogalma sincs, hogy mi a Jézus Krisztus áldozata, semmit nem ért bele. Tökéletes szellemi sötétségben van. A Szentírás a sötétséget arra is használja, hogy valakinek a hite elveszett, tönkrement, besötétedett. Látó volt, vakká lett. Valamikor értette az élőistennek a beszédét, és most nem érti, besötétedett. Az apostol írja egy helyen nagyon keserű szavakkal, hogy Démás elhagyott. E jelen való világhoz inkább ragaszkodván. Az, aki bizonyságtevő volt, aki Pál együtt járt, aki a világosságnak részesévé lett, aki megismert az Isten szerelmét, egyszer csak a bűn szeretete miatt besötétedik, ott hagyja Pált, és visszamegy a világba élni azt az életet, amiből kiszabadította, mikor fogoly volt Jézus Krisztus. Besötétedett. Éppen ezért a Szentírás, amelyik megjelenti a titkokat, azt is kijelenti, hogy az Isten az, aki a sötétség titkait megjelenti, és megjelenti a szívnek a tanácsát is, hogy ott mi született. Amit más nem tud, az Isten tudja. Itt kívánom elmondani azt is nektek, hogy nagyon sokszor az derül ki az ember életéből, hogy nincs magával tisztában. Például, hogyha nem teszem meg, de megtehetném, hogy azt kérdezném itt valakit, hogy tessék véleményt mondani saját magáról, és talán alkosson véleményt egy-két ismerőséről, azért valahol biztos megjelne az, hogy hát az én sem egy utolsó ember. Én bennem van szeretet, én bennem van türelem. Igaz, hogy vannak hibáim is, de hát abban a másikban én sokkal többet látok. Sokkal többet fölfedezek. Amikor Pál apostol még csak Saul volt, akkor a maga szemében nem még csak Saul volt, hanem a maga szemében ő farizeus volt, farizeusnak a fia volt, egy fantasztikus családnak a sarja, az írásoknak az ismerője, hallatlan tudós ember, Gamáliel lábánál tanult, bölcs filozófus, korának egy zsenie. És hogyha magáról kellett véleményt alkotni, akkor a véleményét hamar megtaláljuk. A következő képen olvashatjuk az ő életének történetéről. Saulus pedig még fenyegetéstől és öldökléstől lihegve az Úr tanítványai ellen elment a főpaphoz, kért őt a leveleket Damaszkuszba, a zsinagógákhoz, hogyha talál némelyeket, akik ezúttnak követői, akár férfiakat, akár asszonyokat, fogolja Jeruzsálembe. Ő teljesen tisztázott azzal, hogy neki igaza van. Amit ő csinál, az szent, ahogy ő gondolkodik, az egyértelmű gondolkodás, és jogot formál magának arra, hogy mindenki, aki Jézus Krisztusban hisz, az valami úton, módon kerüljön, vagy az arénákba, ahol megölik őket, de legalábbis fogságra, ahol megkínozzák őket. Vagy azt kérik tőlük, hogy tagadják meg Jézust. Öldökléstől, fenyegetéstől lihegő állapota is igazolt állapot. Ez az ő világossága. Amit csinálok, az teljesen fair. Az teljesen tiszta, az teljesen igaz, az teljesen mehet, az tökéletes. Emlékeztek, hogy mit kérdez az Isten Jónástól, Nínive kapuja előtt? Méltán haragszol Jónás? Emlékeztek rá? Mit válaszol Jónás? Méltán, mint halálig. Úgy érzed, hogy igaza van. Úgy érzed, hogy teljesen igaza van, még az Isten is lássa be, hogy ő gondolkodik jól, ő van világosságban, ő van rendben, ő körülte minden rendben van. Saulus tökéletes önigazságával kergeti a Krisztus gyermekeit, pusztítja őket, ahol csak utolérheti őket, és hiszi, hogy ő egy értelmes, komoly, nagyon-nagyon elismert ember. És egyszer egy különleges meglepetés éri, hogy kiderül, hogy a napfény világossága sem az igazi világosság. Először találkozik életében valami olyan jelenséggel, ami abszolút ismeretlen. A napfényességét meghaladó fény sugározta körül. Aztán egy szózat hangzik az égből, így szól, hogy Saul, Saul, miért kergett engem? Ennek az embernek az életébe beleszól az Isten fia Jézus. Csak Jézus tudja, hogy ő honnan hívja el az övéit. Emlékeztek még tegnap este, ezt megtárgyaltuk, aztán egész alaposan, hogy a bűnből, a kárhozatból, a világ bolondjait, nemtelenjeit, megvetettjeit, a töményen bűnbe élőket, a kárhozottakat szólítja meg az Úr, és hívja, hogy jöjj, más utat adok neked, az élet útját. Ezt a párta maga önigazultságából és tökéletes sötétségéből szólítja meg Jézus. Tudjátok, a megszólító Úr tudja, hogy ez az ember az, akit arra méltóztatott az Isten kiválasztani, hogy ő lesz az a bizonyságtevő itt a földi világban, aki Izraelen keresztül Kis-Ázsián át, Rómán keresztül egészen Makedóniáig elviszi az Isten igéjét, és elviszi Jézus nevét, hogy szeret az Isten. Ezt a gyűlölködőt, ezt az önigazultat választotta ki. Tudta, hogy mikor fogja megszólítani. Tudta, hogy hol fogja megtalálni. Hadd kérdezem meg, hogy milyen reménységed van embereket illetően a megtérésről? Hiszed te azt, hogy az Isten tudja, hogy éppen az a valakid, vagy éppen ha rólad van szó, hogy te hol jársz? Tudja. Hiszed, hogy pontosan tudja, hogy milyen gondolataid vannak? Tudja. Hiszed, hogy tudja, hogy milyen indulataid vannak? Azt is tudja. És mert egy hely azt mondja, hogy nekem nem kell magyaráznatok, én ismerem a magam gondolatát, ismerem a magam akaratát, meg a döntéseit, és amit döntöttem, azt egyszer napfényre hozom. Ezért történik meg, hogy a legdühöttebb állapotába, a legjobb indulatába körülveszi az Isten különleges fénye, ezt a Saulust. Valami elképesztő szeretet. Mert ő tudja, hogy rá fogom bízni a nevem hordozását. Úgy döntött az Isten, hogy ez az ember fogja Jézus nevét hordozni. A legnagyobb ellenség. Mert ebből a szívből lesz egyik legforróbb szív, az Istent legjobban szerető szív. És szembesül ez a Saulus, hogy az ő világossága sötétség. Egyszer csak megrendül, hogy az Isten fia néven szólít. Tudjátok, ez mindig megrázó marad a számomra, hogy néven szólítatott élet vagyok. Félreérthetetlenül megszólított és elhívott élet vagyok. Mondd el most te is magadnak. Néven szólított élet vagyok. Mert a te neved nem kevesebb és nem kisebb helyen van fölírva, mint az élet könyvébe. Előre föl volt írva, és Jézus vérével van lepecsételve, te név szerint számon tartott, név szerint teremtett ember vagy, és a te életednek az élő Isten valami különleges dolgot is szánt, hogy te Jézus Krisztusnak a neve hordozója leszel, vagy vagy. Saul ezt még nem tudta. Saul csak azzal találkozik, hogy beleszólnak az életébe. Csak azzal találkozik, hogy pontosan tudja Jézus, hogy hol jár, hol keresse. Damaszkuszi országúton. A fény se olyan, mint a színházban tudsz, hogy rámegy a fény a szereplőre. Egyből a világít. Gondoljátok el, hogy mennyire számon tartott élet ez a Saul. És gondolj, mennyire számon tartott élet vagy te? Most pont a szíved közepébe célozza az Isten a mondani valóját. Nem mellé, nem másnak, neked. Te választott edényem. Ami nem fog tartalmazni mást, csak Jézust, az életet, az Isten szerelmét. Ezzel lesz teli a szíved, lelked, gondolatod. Jézus Krisztussal. Különleges edény. És Saul még mit sem tud róla, csak a porba hulló, megvakuló ember, aki előtt még annyi titok van, akinek a fényt csendesen, de folyamatosan adja az Úr. Tudod, el kell mondanom neked, hogy egy sereg vágyad nem fog teljesülni. Egy sereg bolond vágyad nem fog teljesülni. Egy sereg keserűség, ez a kimondott szavad nem fog teljesülni, mert úgy szeret az Isten, hogy nem teljesíti. Nem engedi célba jutni az istentelen dolgokat az életedbe. Azt leállítja. Látod, volt egy pont, ahol nem engedte tovább ezt a Saulust. Nem engedte tovább. Nem mehetett a bűn útján, nem mehetett tovább a halál útján, nem mehetett tovább az Isten ellenségei útján. Leállította. Valakinek ez a mai este a megállítatása. Elég eddig a bűnös életedből, elég volt eddig a tisztátalanságodból, elég volt eddig a haragodból, elég volt eddig a mesterkedésedből, elég volt eddig a levelezésedből, elég volt, elég volt, elég volt. És ennek a Saulnak a zsebében ott lapul még néhány megbízó levél Jézus ellen és Jézus tanítványai ellen. Elég volt. Már nem ért célba egy se. Mi történik? Azt mondja az Úr, hogy miért kergetsz engem? Hívő testvérek, hadd kezdjem velünk. Ugye mindig az Úr háza népén kezdődik az ítélet. Nem találtatunk mi időnként kergető szolgálat, vagy éppen Jézust kergetjük, vagy valamelyik gyermekét. Ez szent harmónia, szent egység, igaz, valós szeretet. Ott álltam az igen mérlege előtt, hamarabb, mint te. Végkérdezett sok mindent Isten tőlem. Most ha úgy jöttem ide, hogy tovább adhatom neked is a kérdést. Hát az Úrat rendeznem kellett a magam dolgait. Nem kell megállítani téged, mert Jézus kergetővé lettél. Azt mondja az apostol az egyik levélben, hogy aki nem szereti a maga atya fiát, embergyilkos az, nem ismerte meg az Istent, nem ismerte meg az Istent. Gondoljátok végig. Aztán mondom azoknak, akik itt vannak reménykedve, hogy hát ha rólam van szó, hogy engem szólít az Isten, hogy velem csinál most valamit, nekem ad új életet, engem szabadít föl a rabságaimból, mondom neked is. Azt kérdezi, hogy miért? Miért kergetsz engem? Erről a sötétségben lévő ember válasza, hát ki vagy te, Uram? Fogalma sincs Saulnak, hogy kicsoda, ki beszél vele, de választ kap rá. Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Én vagyok Jézus. És gondoljátok el, mi történik? Egyszer csak megérti ez a földön heverő Saulus, hogy Jézus él. Ez a legmegdöbbentőbb dolog, ami érheti ezt az embert. Hogy azért kergette eddig a tanítványait, mert azt hitte, hogy hazudnak. Hogy is meghalt a Golgota keresztjén, valóban meghalt. Tehát elhitetik ezt a népet, és mindenki megy balond utánuk, hogy azt hiszik, hogy Jézus tényleg él. Ez nem lehet tűrni, hát ilyen nincs. És hogy személyesen a feltámadott, megdicsőült Jézus Krisztus szólítja meg Sault, és ezzel szembesül, hogy Jézus él. Él. És Jézus hazament. És Jézus otthon van az atyánál. És az a Jézus szólít engem, aki feltámadt a halálból. Megrendítő ennek a Saulusnak ezzel a valósággal találkozni, hogy Jézus él. Mert ő tudja, hogy nem kevesebbet jelent, mint hogy akkor ő a Mesiás. Ez a másik felfedezés. Akkor ő az Isten fia. Mint hogy olvassuk később a történetben, hogy amikor majd újból lát, amikor megkeresztelkedik, amikor vette a Szentlélek ajándékát, azonnal prédikál, és éppen arról prédikál, hogy ő az Isten fia. Jézus az Isten fia. Tudjátok, nagyon sok embernek a hite addig terjed, hogy valakinek pedig lenni kell. Ez is egyfajta hit. Nem tudom pontosan, hogy szokták mondani, de azt én hiszem, hogy az Istennek lenni kell, hogy ki az Isten? Hol van az Isten? Olyan aranyos volt kint egy japán fiú, aki ezt kérdezte tőlem, ezért faggatott állandóan, hogy te, ki az Isten? És mondom neki, hogy egyetlen egy Isten van, aki teremtett az eget és a földet, elővette egy könyvet, és mutatta, hogy nézd, nekem be van írva, hogy itt vannak az olimpuszi istenek, itt vannak a görög istenek, hát ez mind Isten. Hallgatóan nehéz volt elmondani, hogy nem istenek. Ki az Isten? Ez nem volt ilyen kérdés Saulnak. Ő tudta, hogy aki most vele beszél, aki vele beszél. Jézus, aki győzött a halál felett, a bűn felett, a kárhozat felett, az ördög felett, aki él, aki feltámadott, az Isten. És a következő mondata így hangzik, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tudatosan mondja, hogy Uram. Megismétlem azt a mondatot, amit a Szentírás valamiért fontos helyre tett. Tetszett az Istennek, hogy a prédikálás bolondsága által tartassanak meg a hívők. Nehogy azt hidd, hogy te egy embert hallgatsz, aki beszél. Ez az ige, ez a valóságos történet nem az enyém. Ez Isten tette. És ahogy tette ott és akkor, ez arról beszél, hogy ugyanúgy megcselekszi ma is. Az élő Úr akarata ma is végrehajtatik. A megkeresett, a megszólított, a megállított ember szembesül a valósággal, szembesül a sötétségével, és szembesül azzal, hogy az egész eddigi élete látásmódja hamis. Ez egy megdöbbentő dolog. Később elmondja, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent a Jézus Krisztus megismerésének gazdagsága miatt. Tehát amit eddig Saul reménykedett, amit eddig bízott, amire büszke volt, egyszerűen elveszíti az értelmét. Elveszíti az értelmét. Hallgattam egyszer egy fiatalembernek a bizonyság tétele, ez a következőket mondta el. Valamikor én nagyon szép verseket írtam, de a tartalmuk miatt megítélt engem az Úr, nagyon ismerte a keresztény szlenget, megítélt az Úr, és én akkor azt mondtam, hogy soha többet, mert én olyan lelkülettel nem akarok írni, és azóta az Úrnak adtam az életemet, és elővette egy ilyen vastag paksamétát. Gondoltam, a Bibliája van benne lapokban, hát biztos valami fontos dolog van benne, kinyitja, az összes vers benne volt, és mondta, hogy lássátok, hogy milyen zseniális verseket írtam, elővette egyet és felolvasta. Amikor véget ért a nagy bizonyságtétel, akkor oda mentem, és elkezdtem, hogy ennyire elégett a múltad. Ennyire nem él a múltad, hogy mindig büszke vagy arra, aki voltál, amiről azt mondtad állítólag az Istennek, hogy kár és szemét és átkozott. Hadd kérdezzelek meg. Te, aki Jézus Krisztusé vagy, ki mondtad már a életednek arra részére, amelyik átok alatt volt és járt és cselekedett, hogy bűn és soha többet úgy, és elmaradt mögötted mind az, amit letettél, megvallottál, elhagytad azokat, mert ha nem, akkor a sötétség még mindig rabként tart téged, és nem lesz a tiéd a világosság. Akkor még mindig fogoly vagy, és nem vagy szabad a Krisztusban. Ez az apostol mindent elhagyott. Ez a Saulus mindent elhagyott. És egyetlen egy valaki marad neki, de teljesen betölt azért, és nem tud betöltekezni vele, Jézus Krisztus. Tehát, hogy azon ábrándozik, hogy ha megismerném a feltámadás erejét. Ilyen gondolatai vannak az újjászületés után. Ezzel van teli az ő értelme. Szeretnék már átöltözni. Szeretnék már nála lenni. Ezzel van teli az élete, mert szereti az ő Jézus Krisztusát, Hadd kérdezzenek, hogy mekkora szeretet benned Jézus Krisztus felé. És itt el kell mondanom azt is, hogy akiben nincs valóságos szeretet Jézus felé, annak minden egyéb gondolat belefér a fejébe, a szívébe, minden egyéb indulat helyet talál a fejébe, a szívébe, minden megfertőz az életét, mert Jézus Krisztus a szív és értelem egészét tölti be. Isten szent lelke nem elég egy zug, ha csak annyit kapna, inkább elmegy. Isten szent lelkének az egész templomot kell, az egész tested, az egész életed kell. Az történik ez a Saulussal, hogy megvakulva a földön van, és azt mondja neki az Úr Jézus, hogy menj ezek az emberekkel el de Damaszkuszba, és majd megmondják neked, mit kell cselekedned. És az van leírva, hogy 3 nap és 3 éjjel nem evett, nem ivott, imádkozott ez a Saulus. Látszólag mostan igazán sötétve, hiszen vak. És tudjátok, az első mennyei látása éppen ebbe az állapotba adatik neki. Így megy a Szentírás, és látta Saulus látásban, hogy egy Anániás nevű férfi jön hozzá, rátesz egy kezét, visszaadja a szemevilágát, és azt mondja, hogy Uram, ez kergetett bennünket, ez üldözött bennünket, ő az, és mondja neki az Úr, hogy választott edényem. És innen tudja meg Saulus, hogy gondolkodik róla az Isten. Én úgy gondolom, hogy itt a következő pár esztendőnek a legforróbb lelkű misszionáriusa itt ül. Én úgy gondolom, hogy a leglánglelkűbb ember, aki Jézus Krisztusnak szerelmese, itt van. Nem tudom, melyik őtök, de itt van. Én biztos vagyok benne, hogy itt az élőisten igéje nem hangzik el hiába, mert valakinek az életéről olyan döntést hozott, hogy ebben a mai világban, éppen ebben a mai világban, a uralkodik a sötétség, uralkodik az aljasság, uralkodik az árulás, uralkodik az ármány, uralkodik minden. Ezt az életet, vagy ezeket az életeket úgy áldja meg, hogy bár sokat fognak szenvedni a Krisztus nevéért, de a Krisztus nevét fogják hordozni. Győztesen, hatalmasan és hívő életek születnek a bizonyság tételei nyomán. Biztos vagyok benne, azért el az ige szól itt. Melyik őtök az? Van egy nagyon drága ének, szeretem énekelni, meg időnként elvonulva csak úgy végig gondolgatni, hogy ó, Uram, milyen kérést lehet kérni tőled. Küld útra hírnökit, csapatját, és adj onnan felül erőt nekik, hogy veszni a pogányt se hagyják. Íme a pogány missziónak az atya. Saulus. Ez a magyar nép pogányabb, mint valaha volt. Te vagy a választott. Te vagy az elhívott. Te vagy az életét. Isten úgy tervezte meg, hogy te az ő szent edénye vagy, akiben a Jézus Krisztus nevét, a fiúság lelkét adja. Te vagy az ember, aki a misszió munkáját végezheted. Tudjátok, azt is látom az igéből, hogy volt ott Saul körül egy sereg ember, akikről így mondja a Biblia, hogy hallották ugyan a szót. Minden szót hallottak. Nem láttak semmit. Sötétségben maradtak. Sötétségben maradtak, mert Saul volt a különösen kedvezményezett. Gondolkodtál már valaha azon, hogy egy Isten tiszteleten ne te légy az, aki érintetlenül mégy ki az ajtón? Gondolkodtál már azon, hogy te légy az, akinek az Úr teljes hatalommal mondja azt, amit mond? Hogy te mehetsz el úgy, hogy velem beszélt. Velem beszélt. Sötétségből a világosságra hív ki. Akármekkora a sötétség, az ő csodálatos világosságára hívott ki titeket. Megtörtént a hívás. Az engedelmesség következik a te részedről. Nagyon sokszor az ember boldog a hívó szónak, csak az élet felelet marad el. Az élete válasza, hogy én hol vagyok, Uram, rendelkezz velem. Ma az Isten tisztelet végén két kérésem lesz majd. Az egyiket elmondom, előre majd megismétlem. Az Isten gyermekeinek mindenkori feladata, nem időnkénti, mindenkori feladata, hogy Jézus Krisztushoz vezetnek életeket. A tiéd is. Jézus Krisztushoz vezetnek életeket. A másikat később mondom el. Ez a Saulus a három nap és három éjszaka bőtöl és imádkozik. És valamit nagyon komolyan tisztázhat vele az Isten. Tisztázza vele, hogy kié az élete. Tisztázza vele, hogy mi a feladata. És tisztázza vele, hogy az életese drága, csak hogy Jézus Krisztust, akit látott, aki vele beszélt, megjelentse az embereknek, hogy Jézus él. Ezt a három kérdést fölteszem neked is, hogy tisztázhatta veled a te életednek bűneit, hogy ki kell tenni az életedből. Tisztázhatta veled, hogy kinek hívott el téged. Hogy szent, győzedelmes életre választott ki az Úr. Szent, győzedelmes életre. És tisztázta-e már a szívedben, hogy neked ezért semmi se drága. Neked ez mindent megér. Balesetem után, amikor ágyhoz kötöttem, feküdtem, a legborzalmasabb dolog volt, hogy nem volt szolgálat. Fel lehet pusztulni. Nem volt ige, nem volt szolgálat. Nem lehet élni nélküle. Minden nélkül, minden egyéb nélkül lehet élni, de a Krisztus dicsőítő szolgálat nélkül nincs értelme az életnek. Tisztázhatta-e már veled? Fontos kérdés. Befejezem. Azért jelent meg az Isten fia, az ördög munkát lerontsa, hogy téged a sötétségből megszabadítson, a téged kötöző gondolatokból megszabadítson, megtisztítson, a bűnös indulataidból megszabadítson, megtisztítson, hagy időt a tisztulásodnak, a bűn bánatodnak, a bűn vallásodnak, és adja az ő lelkét, és útra indulhat. Hiszem azt, hogy lesz, aki csendbe lesz, és böjtölni fog, és imádkozni fog, és rendezi a dolgait az Úrral. És tudom, hogy nem hiába. És tudom, hogy föl fog állni az Isten erejével, mert Isten küldöttje. Úgy, mint Isten küldöttje. Te választott edény, légy szent. Ő ezt akarja. Imádkozzunk. Abból az irgalmatlan lelki állapotból, amelyikben Sault találtad, te mindent feltáró szavaddal a háromnapos csend és előtted állásnak a lehetőségével kihoztad Sault. Légy áldott, Uram, hogy láthatjuk már a te kezednek munkáját, a te szívednek szeretetét, a te döntéseidnek szentségét, és láthatjuk az engedelmeskedő ember életének a hasznát. Légy áldott, hogy láthattuk az engedelmeskedő életnek a szenvedését is. Köszönjük, Uram, hogy amikor te minket ugyanúgy megállítasz és ugyanúgy megszólítasz, mint ott akkor a te apostolodat, most se kérsz kevesebbet, és most se cselekszel kevesebbet, mint új életre szülsz. Most is az munkát, feladatot és az gyönyörűséget a szolgálattevő szívének. Az nagy örömet te benned. Uram, hadd áldjalak most azért külön, hogy minden örömöm forrása te vagy. Légy áldott, hogy a szolgáid kiváltsága, a benned való öröm, a benned való teljes bizalom, és az a hála, hogy nagyon méltatott életté tetted, akit elhisz magadnak. Arra kérlek most Jézus Krisztusért, édesatyám, hogy ebben a gyülekezetben itt végezd el a te lelkeddel, hogy újjá szülessenek azok az életek, amikről te tettél bizonyságot, hogy magadnak teremtetted őket. Nem csak örök életre, hanem itt a földön, a te nevednek dicsőséget szerző életre. Végezd el bennünk, hogy a mi életünk valóban megdicsőítsen téged. Bocsásd meg, amikor ránk ülhet a sötétség és hagyjuk, amikor teret adunk az óemberünknek, amit öldökölni kellene, és akkor elváltozik a szó, a szív, az arc, a tekintet, és a lélek. Könyörülj, Uram, hogy magunk felé is hadd legyünk győztesek, hogy a te lelkeddel, a te szent lelked vezetése alatt igazán dicsőítő életekké legyünk. Na most külön könyörgöm a Magyar Honvédségért, katonákért, tisztekért, főtisztekért, politikusokért, államfőért. Cselekedd meg, hogy akiket idehoztál ma, akikkel közölted, hogy te szereted őket, és magadnak teremtetted az életüket, ott azon a helyen, ahol szolgáltatod őket, valóban azzá legyenek, ami Pál lehetett a pogányoknak. Kérem, Uram, azért a ma még csak a szánkba számként szereplő ember tömegért, akik itt élnek Kelenföldön, mi satszolgatjuk, hányan lehetnek, de nérről te ismered őket. Könyörülj rajtunk, hogy a misszió út során eljussunk azokhoz, akik ezt te küldesz, mint Anániást Saulhoz. Könyörgöm, Uram, ennek a gyülekezetnek a presbitériumáért, hogy a szó nemes értelemben vének legyenek, bölcsek a Krisztusban, felnőtt korúak a hitben, akik tapasztaltak a szent életnek küzdelmében, tapasztaltak az ige hirdetésben, a lélekmentésben. Áld meg, Uram, a különböző körökben munkálkodó gyermekeidet. Eléd hozzuk, Uram, a konfirmálóinkat is. Cselekedd meg azt a csodát, hogy az legyen, ami a konfirmáció valódi jelentése, hogy a hitünk megerősítése a Szent Lélek által. Most pedig kérlek, Uram, hogy úgy bocsáss el minket, innen, hogy te maradj velünk, és tégy alkalmassá minket, hogy együtt érkezhessünk veled haza. A te neved dicsőségére. Amen. atya. Kérdést ígértem, a hirdetés előtt elmondom. Ugye tudod, hogy Isten komolyan vesz téged? Ugye tudod, hogy Isten komolyan beszél veled? Válaszolsz majd rá.